kívánok! Én nem szoktam így beszélgetni, szoktam, csak nem így mikrofonnal, és nagyon megtisztelő a figyelmük, de nagyon megtisztelő az Imre meghívása. Azt szeretném mondani, hogy egy picit beszélek arról az Imre tiltakozása ellenére, aki folytonosan az irodalomról szeretne beszélgetni, de egy picit szeretnék az életről. Ugye, hát én ilyen filmrendező is lennék, és nekünk volt tervünk, vagy még van is, mert most újraolvastam, és nagyon-nagyon tetszett a dolog Imre, úgyhogy nem is tudom, hogy miért hagytuk abba, de nagyon-nagyon intenzíven mi foglalkoztunk ennek a megvalósításával. És sok időt töltöttünk együtt, és igazán gyümölcsöző és intenzív együttlét volt, mert a szerző egy egészen különös ember, akiről azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon személyes kapcsolatba sikerült kerülni. Leginkább azt mondanám, hogy gyors és megszállott. És a könyve, amit megfilmesíteni szándékozunk, egy egészen különös megszállottsággal íródott. Ugye Imre mindig azt írtad oda, hogy ez egy holokauszt történet, aztán mindjárt a Zsolti majd elkezd olvasni, de azért csak egy pillanat, hogy azt írtad Imre, hogy ez egy, és ezt mindenhol leírtad, hogy ez egy más optikájú, vagy egy különös optikájú holokauszt történet. Mondj egy mondatot erről az optikáról, hogy ez hányas optika?
Ez az én optikám. Úgyhogy, és ez minden optika más, ugye, mert nem tud más lenni, mint más. De ugye a rendező úr a nehéz kérdések mestere, ezért jó, hogy nem kérdezni szokott, mert rögtön egy olyan kérdést tesz fel, amire vagy nagyon hosszan válaszol az ember, vagy lehetetlen, hogy most ezt elmagyarázzam. De lényegében arra gondoltam, amikor ezt leírtam, vagy mondtam, hogy azért vannak nyilvánvaló toposzok, vannak nyilvánvaló tipikus narratívák, vagy ezeknek vannak visszatérő elemei, és most nem arról beszélek, minden mű más, minden film más, minden nyelv, mindeniknek megvan a maga nyelve, inkább arról beszélek, hogy ugye általában ezzel a témával a végpont körül szoktak foglalkozni, tehát mondjuk a végpont a nevezetesen például a megsemmisülés, a megsemmisítés előtti utolsó időszak, ami nekem több szempontból nem szimpatikus, egyrészt ha belegondolunk, gyakorlatilag minden emberi tulajdonság lehámlik abban az időszakban már mindenkiről, tehát az áldozatok pusztán áldozatokká válnak, elvesztik az emberi egyedi karakterüket, és ez nem mint írónak zavaró, hanem alapvetően nem is tartom igazán korrektnek vagy tisztességesnek. Úgyhogy én megpróbáltam a még létező, nagyon sokszínű, nagyon bonyolult, de működő élet utolsó pillanatait megragadni, és most így utólag, ahogy én is még egyszer elolvastam, azt hiszem, hogy ez zakatol valahogy bele, mint az élet zakatol bele abba az elkerülhetetlen végbe, amit a történelmből pontosan ismerünk. Persze, hát ezt nem lehet átírni.
Heller Ágnes mondja azt a mondatot, aztán átadom a Zsoltnak, hogy ugye a holokausztról csak a történelem tud mesélni, de az emlékezet az nagyon vegyes és nagyon sokféle. És azt mondja Heller Ágnes, hogy a holokausztról igazából csak azok tudnának mesélni, akik megsemmisültek a holokauszban, de azok már nem tudnak mesélni. Viszont te mesélsz mégis a holokauszról ezen a különös optikán keresztül, amiből mindjárt meghallgatunk egyrészt a csodálatos barátom Trill Zsolt előadásába, aki gyönyörűen néz ki szép szakállal, meg minden. Tehát, hogy szinte egyébként olyan a Zsolt, hogyha most elkezdenénk forgatni, akkor egy szerződést alá kéne írni, hogy el kéne játszanod ezt a szerepet. Vállalnád?
Mi már volt egy pillanat, ugye? Volt egy fél délutánunk, amikor mi forgattunk együtt, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és végtelenül izgalmasnak tartom az egészet, az egész anyagot. És talán azért tartom izgalmasnak, mert szerintem mindannyiunk bűnéről beszélsz. Mert minden egyes család, a sok-sok, akár az én családom is, a sok-sok pozitív dolog mellett, amit végigéltek, mindannyian hordozunk magunkba bűnöket. És ez is fölvállalja egy családnak, egy embernek a bűneit is, és nekem ez a legfontosabb benne.
Tehát vállalnád?
Persze, hát ugye hosszú voltam.
Na, akkor átadom teljes mértékben Imrének és Zsoltnak a szót.
Korábban elkérték tőlem a strandot. Mondván a ketubát aláírni úgy is engem bíznak meg. Mivel rokona nem vagyok sem a vőlegénynek, sem a mennyasszonynak, csak valami helyi hírességféle, továbbá aglegény, ki ideális tanú, igazán nem tagadhatom meg, hogy a strandon terítsenek a csillagok alá. A haszidok régóta velünk élnek. Tulajdonképpen mindig tetszett délceg sötét szűk ruhájuk fölött a coboly-prémes strejmel, fehér harisnyás lábukon a lakcipő, amely valami különös rokokkó bájjal. Az Istennel tartott boldog és végtelen mennyegző képét keltette bennem. Szerettem, hogy bennük a vallás nem valami keserű áradat, sokkal inkább végtelen, vidám kiáradás. A katolicizmus önsanyargatása itt leli meg igazán ellentérfelét. Hogy engem kérnek fel a házasságlevél aláírására tanúnak, volt a kép beérkezés. Ahogy az ő coboly-prémük a régi lengyel nemességtől lopott rendjel, az én katonai múltam ösztönös szemükben egyfajta dávidi ébredés. Bűneimre vakok. A vőlegény, Pikk, régi család, a mennyasszony harmad sára Szatmárból átlépő magyar zsidó. A menyegzőre miattam családunk is hivatalos. És valóban a Demerungban ott feszít Klein Viktor és neje néhányan az oldalágról, és Olgám, a gyerekek, meg Domán Manó. A strandon béke, bár mintha a világ végén állnánk, a víz nyalogatva pofosz két árván maradt ladikot. Pikk Ábel, a vőlegény apja, fehér ingre vetkőzött legényekkel reggel óta építő a csupát, a lakodalmi sátrat, ami alá belépve majd minden véglegessé lesz. Lehetünk 400-an. Egy pillanatra Olga szemét nézem, aztán a fejem elkapom. Kezdődik a szertartás. A Rebe, a kék szemű, tiszta arcú ember megjelenik, és hirtelen csöndben lesz a kis zsibong. A fehér ruhás mennyasszonyt nőrokonok kísérik a sátor alá, kicsit biceg, fájtla olyan sűrű, mint a minden tudás. Át nem látható. Mandula szagú. Felhajtják a fájtlat, most belép a sátor alá a vőlegény, fehér kittel köpenyben, és pillanatra pillant az arcra. Majd befedi, mert meg kell tudni régi szokás szerint, hogy azt kapja, akit gondolt. A Rebe tiszta baritonját hallom. Húgunk, legyen utódait száma 1000-szer 10000. Most 7-szer kerüli meg a mennyasszony. Majd a Rebe elmondja a borádást, meg a többit, és hamut ken a vőlegény homlokára. Most elő kell lépnem, mint hiteles tanú. Látom, a Pikk gyereknek remek keze, ahogy a vékony aranygyűrűt ráhúzza sára mutató ujjára. Olga tekintetét érzem a hátamon, s feledve tisztem, kinézek, amerre sejtem. És ahová nézek, ott van ő. Tényleg nem szokásom, de szemem tele lesz könnyel. Úgy nézem, ahogy mindig néznem kellett volna itt a földön. És ahogy nem sokára, nem nézhetem. Mellette unokatestvérem áll, tisztán érzem, ahogy rám kapcsolódik, és egyszerre megérti saját baját. A feladat ránt vissza. Most egészen ősi arámi nyelven felolvassák a ketubát, a Rebe 7 áldást mond, és most kéne férfi módra eltörnie a vőlegénynek az üvegpoharát. Látom, teste egészen remeg, sebbel fogom föl kezét, és helyette, főképp magamért, úgy töröm el a poharat, hogy a Duna döbbent morallyal adja vissza csengve bongását. Nem az elpusztult szentélyre gondolok, hanem saját el nem hált esküvőmet látom. És Lacikát, Palikát. A pár most egy persze jobb híján a csónakházba vonul, hogy meglegyen a jihud, az elvonulás, és mikor előtérnek, az erővel tartott csend felborul. A hirtelen kitörő mámoros, fúvós kavalkádban én ragadom vállamra a mennyasszonyt, és ősrégi zsidó-magyar ritmusban táncolom terhemmel a boldog jövőt. A rebe térít észre, s vállamról lekéri a más jegyesét, hogy a mikve tánca boldoggá tegye azt, aki már rég nem figyel ránk. Körbe tekintek vadul. Valahol Olga vár. A rebe prémkalapján a forgástól megvadultan a cobolyfarkak tébolyult iramban kergetik a fogyó időt. Most Manó úszik elő, mint egy látomásban. A gyakorlatlan részegek váratlan bátorságával székestül rángatja magáról nőjes sikolykákkal tiltakozó vőlegényt. Csapott vállai megcsúszik a keret, és úgy vágja földhöz, mint király előtt a rémület a kegyelem kérőt. A pikgyerek lakcipője bolond bogártáncba kezd a nedves fövényen, és egy pillanatra Domán Manót látom, amint négy kézláb állva keserves rángással zokog. Nagy léptekkel futok, hogy kisegítsem, kezemet nyújtom, de arca, mint egy elhagyott házon a lezárt pinceablakok. Dögölj meg, Albert, pörgi. A víz ezer gyertyafénye vészjósón lobog.
Milyen érzés hallgatni, Imre?
Hát ez nem biztos, hogy jó, mert ahogy így rohantam, én magam se tudtam
átfogni. De én közben azt gondolom, miért az Imre válaszol, hogy szerintem ezernyi olyan képi, őrült rejtvény van egyébként ebben, és olyan energia van az írásodban, ami egyszerűen, amikor először olvastam, teljesen szétvetette az agyamat, hogy úristen, olyan gyönyörű, mondjuk fogalmam sincs, hogy lehetne ezt képé varázsolni, hiszen nagyon-nagyon furcsán, nagyon-nagyon sok képben és nagyon sok érzelemben tetszik fogalmazni költő úr. Szóval, hogy milyen volt így hallgatni?
Hát egy kicsit kínos mindig hallgatni egy ilyen helyzetben a saját szöveget, de alapvetően meglepő is, azt kell mondjam, mert teljesen más. Tehát az ember, amikor saját szövegét olvassa, akkor megnémul és megvakul. És nevezem az önszerelem vagy valami, hanem annyira benne volt, hogy már nem is illik. Tehát ez egy illetlen dolog, tényleg nem véletlenül mondják a valóban nagy írók, hogy jó el, nem? Tehát, hogy lezár az ember egy könyvet, és akkor engedje el, és akkor lapozunk egyet, és tovább lépünk. Inkább onnantól kezdve gyorsan felejteni kell. Más ugye a film, ami őszinte örömteli meglepetés volt, amivel itt rendező úr ezt mondta, hogy érdekli még a történet. Egyébként visszatérve abba az időbe, amikor intenzíven együtt gondolkodtunk erről a dologról, az engem nagyon megfogott, amikor azt mondta Szász János, hogy hát igen, oké, tetszik neki a szöveg. Jó, tetszik a szöveg, ez a tetszik szó, ez egy dolog. Na, de amikor azt mondta, hogy föl, ha mondhatom, tehát, hogy... Hát akkor ez egyfajta coming out, tehát azt mondtad, hogy fölolvastad a szöveget magadnak, fölvetted magnetofonra, és bizonyos relaxációs állapotban, amit nem fogunk megtudni, az pontosan mit jelent a te esetedben, de hogy azt visszahallgattad, hogy peregjen a film, és akkor azt mondtam, hogy nekem ez a pasas kéne, hogy rendezze ezt a filmet, mert hogy valahogy azt láttam, hogy ebből tényleg egy nagyon izgalmas, erős dolog lehet. Az biztos, hogy ebből film lesz, akkor egy ugyanilyen erős másik világot kell ezzel összehozni, hogy abból nagy film lehessen talán.
De menjünk el a filmtől, és menjünk az irodalomra, mert erre vágysz, mondtad nekem. Miért írtad meg? Tehát mi volt az a pillanat, ezt fel tudod magadba idézni, amikor azt mondod, hogy fölveszem magam, te csak boldogkozzá.
Nincs ilyen pillanat, inkább azokra a pillanatokra emléksz, amikor azt a kérdést tennéd fel, hogy miért nem írtam meg ezt, vagy azt, vagy amazt, azokat pontosan listázni tudnám. Én egy íráskerülő vagyok. Tehát vannak házasságszédelgők, vannak mindenfajta szédelgések, én íráskerülés szédelgésben vagyok, és rá nagyon változatos módon tudom elkerülni azt, amivel talán leginkább kéne foglalkoznom, hogy ez most egy Erzsébet-kori drámafordítás, ami persze szintén írói feladat, vagy munka, amiben egyébként rengeteg alkotói örömöt élek át. Tehát inkább az inverse kérdésre tudnék válaszolni. Ez egy nagyon rég bennem szunnyadó történet, és hogy őszinte legyek, azért is akartam ezt már lezárni, befejezni, és azért örülök nagyon, hogy a könyv kijött, mert ez viszont megnyitja az utat a további írás előtt, mert mivel ez egy részben személyes történet volt, ami először egy pici novellában öltött testet, és aztán hosszú-hosszú folyamat volt az írás meneküléseim miatt, ugye, hogy ebből egy kisegény, hosszúságú, nagyobb léptékű történet legyen. Ez ott megakadt a torkomon, vagy én megakadtam az életem torkán.
Tehát ez egy ilyen válaszszerűség a benned lappangó akár kérdésekre, akár nyugtalanságra, akár sorsra?
Szerintem igen.
És tehát nyugtalan voltál, nem ilyet is gondol?
Nyugtalan voltam, idegesített és űzött a dolog, igen, és le kellett zárnom, és most ebből a szempontból egy nagy nyugalom van bennem, és azt gondolom, hogy most sokkal többet fogok tudni írni már, hogyha... Ha engedik, akkor igen. Ha lehet, és tudok, kik akkor ott? Igen.
Örökkévaló vagy.
Hát igen. Azt gondolom, hogy bármi is, de hogy az ember élete csak nem vakon irányítás nélkül zajlik teljesen, ugye én legalábbis nem így gondolom. Azt gondolom, saját magamat valamennyire ismerem, hogy ezután sokkal többet fogok tudni foglalkozni megint írásra, és ezt le kellett tennem az asztalra.
De mégis egy picit vissza kéne térni a hősödhöz, illetve egy kicsit szerintem jól lenne beszélgetni Albertről, még csak egy picit, és aztán a Zsolt folytatná. De szerintem az is lenne jó, hogy te is olvastad, tehát szerintem az jó, hogy mi szoktunk beszélgetni, nem? Tehát, hogy hárman beszélgessünk erről. Tehát,
jó.
Hogy szerintem egy picit, Imre, hogyha ha mesélnél erről az Albertről, hogy egyrészt neked mi között hozzá, a te temperamentumod, a te tested, a lelked, a szenvedélyed, az űrületednek mi köze hozzá, tehát mi az, amit te kölcsönöztél ebbe az irodalomba. Kettő pedig, ugye, hát a könyvben teljesen világos, hogy itten családi dolgok is vannak valamennyire, de engem jobban érdekel az érintettségen kívül, mert az talán nem is annyira fontos, mert ahogy a Zsolti az elején elmondta, az ember mindenhol valahol érintett a történelemben. De hogy te... És a te hősöd, és az ő gondolkodása, abban van-e valami közös? Ez gonosz kérdés, de fontos.
Ez gyilkos kérdés, igen. De nem túl, tehát igen, tehát arról beszéltünk, hogy az indítatásban van valamennyi családtörténet, ez kétségtelen. Az is kétségtelen tény, hogy főleg ahogy újra kellett olvasnom, nem is volt ez annyira tudatos, formálódott egy valóban létező figurából, formálódott ki ez az Albert, aki aztán teljesen önálló életre kelt.
Ki ez a figura, Imre?
Figura valójában a nagyapám egyébként, és ez kétségtelenül sok tulajdonságban tetten érhető. Egy nagyon különös léthelyzetben volt, ugye? És azért ez az, amikor, még ha azt is állítja egy író magára, hogy nem tudatosan dolgozik, én egy eléggé kevéssé tudatosan dolgozó faszi vagyok, ha írásról beszélünk, de hát azért nem vagyunk naív gyerekek. Tehát nyilván nem tudtam nem meglátni ebben azt a nagyon roppant érdekes és borzasztóan magyar helyzetet, hogy itt van egy kemény zsidó ember, nem egy puha ember, egy kemény ember, aki egyébként a Horthy hadseregnek a nagyon magasrangú tisztje, és tulajdonképpen ilyen értelemben hazafi. És egy olyan területen él, ugye, ami oda-vissza pattog, ugye az első világháborút lezáró békeszerződés után Magyarország elveszti, akkor hol Csehszlovák. Tehát olyan rétegek rakódtak rá az egyébként valóságos figurára, hogy ez fölkeltette amúgy az érdeklődésemet. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mi nem tetszik általában a holokauszt típusú történetekben, és én amennyit dolgot hallottam családi elbeszélésekből, ez a Stein Albert, vagy az mögötte árnyékként ott feszítő nagyapai figura, egy kemény ürge volt, aki nagyon szerette az életet. És akkor rögtön elkezdtem látva, hogy egyszer csak fölhabzott ez az egész, hogy mi lehetett az élet, mi esett szét, mi tört szét, pillanatok alatt szilánkokra, úgyhogy senki nem látta. És akkor elkezdtem gondolkodni, nem szoktam annyit, és akkor rájöttem, hogy ez csak úgy történhetett meg, hogy ez a világ valószínűleg nagyon szép volt, nagyon dús volt, olyan, amit el sem tudunk képzelni, mert egy átkozottú szürke világban élünk már szerintem. Tele volt színekkel, szagokkal, és az embereknek alapvetően nem lehetett sok baja egymással. Felvidéken legalább 4-5 náció ért ott egymás között. Igen. Tehát, hogy nem voltak igazán mély problémák a felszínen. És azt láttam, hogy ez a világ egyszer csak villámgyorsan kellett, hogy széttörjön, inkább mint amikor vízpárát felszippantja a nap, és egyszer csak ott vagy, és már levegő sincs hirtelen.
Vízpárát felszippantja a nap.
Igen.
Nekem ez nagyon tetszik. Ja. Ez egész folyamatosan
sok ilyen van, még kimondani is nehéz.
De azért egy mondatot, Imre, hogyha, mert csak azért, hogy ugyanakkor azt gondolom, mondod, hogy hazafias zsidó, tehát hogy azért ez egy rettenetesen modern kérdése szerintem a mai napjainknak egyáltalán, hogy, és nem is akarom piszkálgatni, és nem is akarok belemenni egyáltalán, de szerintem oda és vissza, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez egy nagyon, nagyon maivá teszi ezt a dolgot. A másik dolog, amit mondanék, ami számomra a legizgalmasabb volt, az, hogy én, aki ezzel nagyon sokat foglalkozom, és nagyon tettem, sose mondtam, hogy nem vagyok érintett, nagyon érintett vagyok, de mindig azt gondolom, hogy a holokauszt irodalom meg a filmek nagyon-nagyon sokszor egy ilyen Agnus Dei, tehát hogy áldozati oldalról beszélnek, és ez a hős, ez nagyon aktív, ez nagyon kemény, tehát ez szétüt maga között mindenki, de aztán mégiscsak van egy vállalása a legvégén.
Hát igen, amit nem akar egyébként. Tehát egyébként ez, amiről te beszélsz, hogy van egy alapkarakter, jó, tehát láttam a lehetőséget, az ablak kinyitott, és aztán hoppá, milyen világ tárul itt ki, ugye? Ekkor kezdtem el gondolkodni ezen az egészen. Két-három alap dologra nagyon gyorsan mondanám, rájöttem. Ezek az emberek, abszolút kérdés nincs, egészen bizonyosak voltak abban, hogy ez nem történhet meg velük. Itt élnek állampolgárok, nagyon régiek és nagyon mélyek a gyökereik. A 30-es évek végén utolsó népszámlásban a felvidéki zsidóság messze túlnyomó többség egyébként magyarnak vallotta magát. Ez egy másik optikája egyébként ennek a tragédiának, kevésbé beszélünk róla, de itt magyar állampolgárokat vittek el, félmillió fölötti, ez óriá. Akkor itt a következő kérdés, hogy a francba? Hát itt nyilván azért nagyon sok okos ember volt köztük, az önáltatás. Ki mennyit tudott? Különböző rétegei voltak a tudásnak, nem tudás birtokában, csak a szupergaz emberek voltak, ez nyilvánvaló, akik ugye, de a sejtéseknek különböző rétegei voltak.
Tehát, Albert aztán a tudás birtokába kerül.
És akkor egyszer csak Albert egy adott ponton, ez a hedonista pali, aki egyszer csak rá kell eszmélnie, hogy mi készül, és ez egy nagyon, ez engem is egy kicsit megrázott, amikor efelé kanyarodott az írás, hogy kap egy olyan terhet, megkapja az auschwitzi jegyzőkönyvet, amit föl kell juttatni a Budapestre, mert az első körben, aki fölvitte, az Eichmannhoz juttatta el, az nem volt egy sikeres kör, hogy úgy mondjuk. Ugye, aki nem tudja ezt a...
Ő már ismert, ő olvasta.
Ő már olvasta, igen. Ez ugye arról szólt, hogy ki tudott szökni Auschwitzból két fogoly, és félelmetes pontossággal, hűvösen, dokumentarista módon leírják, nem tudom, 8-10 oldalon keresztül számokkal minden, hogy na ezen a napon ez a vogon érkezett, ilyen borzalmasan kemény dolog. Ha ez az írás, hogyha hitelt érdemel, oda el tudott volna jutni időben megfelelő emberekhez, akkor hamarabb le tudják állítani lehet, hogy a vidéki zsidók deportálása is Magyarországon nincsen. Szóval kap egy óriási feladatot, fölkerül Pestre, és van egy pont, számomra egyébként az volt és erre még emlékszem, ezt azért hadd mondjam, hogy egy filmnek hol van és rájöttünk arra, hogy egy filmnek és egy könyvnek máshol van a mélység és a magassági pontja. Nálam a könyvben Albert számomra a legerősebb pont az, amikor van még egy nagy budapesti álmokfutás, sikerül részen beteljesíteni a missziót, és egyszer csak megérzi, hogy a dolog mégiscsak reménytelen. És utána azzal a tudással kell visszamenni azokhoz, akiket szeret, és akikkel már vélhetően nem fog tudni elszámolni.
Trigg Zsolt folytatja.
Lábak dübörgése, csak lábak fergetege vált ki. Óriás körtán széle forog le a Dunapartig, és egy szép, kendőtlen leány keze érintése befog. Lábam érvényét veszve elragadtatok, s mintha levegőben állnánk, tovább suhanok. A leány izzadt meleg tenyerében egy erős új fúr vad testi jelet. Késő kislány gondolom, és megpillantom Olgát 10 fővel feljebb, haszidok között a vége láthatatlan kanyaron. Révült mosollyal maga előtt számol szellemeket, oldalra csak a tömeg húzza, rántja a lépéseket. Viszont csodás lábai ösztönös ritmusában teszi a föld felett. Kiszakítom magam. A körön belül húromon átrohanok. Erővel kérem utam. Kezét megragadom. Rám néz, lát, csak a szellemtár ismerős alakja vagyok. Forgunk, lépünk, ellen nem áll, de nem érzem, hogy ott vagyok. Az egyik gyors szakasznál kiszakítom. Megragadom tekintetét, átölelem, mintha veszteném, és a körtől távolabb nászi táncba ragadom. Ellen nem állhat, nem is áll, drága angyalom. Felezzük, járjuk a próbára tett és elbukott 10 évet, ami lelkemen száradó titok. Szeretlek, mondom, és letépen fejéről a sálban nőtt bánatot. Szerelmesen forgatom ki az időből. Ez a nászi nép, a körben tekergők, mind az én mennyegzőm vendégei, rontott élet ünneplős árnyai. Távol sikoly tör át, mint kezdő vihar bizonytalan szánypróbája. Forgunk még tovább, nem akarom elengedni a rám. Azért ugyanaz maradtam. Föl kell pillantanom, a strand bejáratánál fénykévék rengő úszását látom. Lassan borul a rend, és még akkor is forog a több száz fő testben kinőtt illúzió, amikor az embernyi égő, nátkas lények beérik a kör belső szélét. 20 ingó égő jelenés kezdi szorítani a táncolókat egy kisebb halmazba. Fent megbomlik a tánc, néhányan sikoltva a kör belsejében a víz felé rohannak. 2 lány égő ruhában vág lefelé, és most a mennyasszony sűrű fájtlas arakja tántorog elő, mint égreható fákja. Sikolja éles ébredés. A tömegen végigfut a remegés, bomlik a sor. Egy haszit férfi fehér ingben az égő pajzsnak rohan, s most karja nő a tűznek, egy balta előugrik, és a fejébe rohan. Ez a pánik pillanata. Sírás támad hullámokban, és rémült jajongás csap fel innen, onnan, amonnan, a rohanókkal összecsapva. Látjuk Lacikát, Palikát, egészen a víznél állnak. Palika sír. Oda rohanunk, kezünket Olgájéba fogom, és Olgát magam után húzom a parton, egy hiányzó kerítés elem felé tartok. Most már tébolyót sikítás mindenfelé. Menjetek itt ki, ha végeztem, utánatok megyek. Miska följebb az úton vár, zárkózzatok be, most, menjetek! Megfordulok, a dúlás a tetőfokán. Aki nem fut, ledöntik, rúgják, csontozzák. Egyre kisebb körben 3 égő alak rohan, a leggyorsabb esik el legelőbb. Ég a csónakház, néhány haszít, ki soha nem tanult úszni, a sötét vízre vetülő lángfényben fulladoz. Hozzám közel, a parton a rebét rúgdossa 2 nyápic fickó. Az egyik a járáson írnok, a másik meg a zelenák. Hol dugod a pénzt, rabbi zsidó? Tépi le a földre, szakállánál a nyájasnak ismert tanító. Lendületből rúgom fejbe, mint oldasfának tompa lelke, kong egyet és elfekszik. A másik rohan. A rebét magammal húzom a parti úton, aztán visszafelé, még elég messze, unokatestvéremet pillantom meg a parton. 4 kézláb áll, fölötte Kasznár Balázs, egy tiszti bajonettel nógatja. Forduljon jobbra, most érüljön hátra. Produkció. Most táncolhat, ügyvéd úr. Most cifrázza úgy, mint mikor elperelte anyám birtokát. Én csak a felperesnek voltam. Jól mondod, voltál, rikoltja, és mielőtt beérném, elhúzza a kést a torka alatt. Iszonyú bőgéssel haldoklik, kuzinom. Úgy hal meg 4 kézláb, ahogy akarták, mint egy tinó. Most szembeállok Kasznár Balázzsal. Látom, körbetévedt szeme, de a többiek túl elfoglaltak, már zajlik a fosztogatás. Nem megmondtam, szólok halkan. Jobb kézzel ráijesztek, és a ballal gyomrába viszem tiszti késemmel a marást. Elül döbbent arccal, de még küzdene, csak az egyensúlya cserben hagyta. Hát nem tudtatok várni, kérdem. Zihálva méreget, még egy kínban örvendő vigyorra futja. Néhány nap, és mind a vágóhídra mentek. Most hajánál megfogom, ráhajolva tokosodó szemébe nézek. Tudom, csak te előre mész.
Ja, hát ez nagyon-nagyon szép. Valamit kell kérdeznem. Ugye van egy idézet, amit, ugye, tehát ugye a Pál apostol, ugye a rómaiokhoz írt levelében azt mondja, hogy annak okáért, tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, ugye? Ezt láttam, hogy a könyvnek is egy mottója, és a forgatókönyvnek, mert valahogy nagyon sokat beszéltünk erről, és most valahogy úgy érzem, hogy erről kéne egy mondatot beszélni, hogy ezt a gyakorlatilag egy ilyen apokaliptikus jelenete ez, ugye? Ez az esküvő, ez a haszid esküvő, ami azért nagyon tömör, és nagyon kegyetlen, és nagyon, nagyon szuverén. Erről az idézetről, amit tudnál mondani, hogy ez micsoda?
Ugye én magam is annyira fontosnak találtam, hogy az eredeti címötlet az a nem azé, aki fut. Ugye Ottliknál van az idézet másik fele. Nálam műveltebbek hívták fel a figyelmet erre, döbbenet egyébként, de én azért alapvetően nincs jó szövegmemóriám, csak mindig képekben emlékszem inkább. Tehát, hogy ott nála fölmerül az idézet másik része, hogy nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut, az azért tűnt nekem akkor teli találatnak, mert az egész könyvnek most utólag azt látom, hogy egy ilyen Macbethi dramaturgiája van. Adva van ez a hős, mondom, a még szét nem tört világban nincs, csak ott egészen fönn tudhatják, hogy mi fog történni, de villámgyorsan mi fog történni, hogyan hullik szét ez a világ. Ő egy picivel mindig hamarabb tud meg dolgokat, és ki kell bújni a saját karakteréből, mert különben rongyember lenne. Ugye? Hát először a családját kéne, amikor megsejti, hogy mi van. Amikor meg a tudás birtokába jut, akkor már nem csak a családról van szó, ugye? Hanem a honfitársairól, illetve a többi zsidó emberről, és aztán, amikor megszerzi a tudást, és azt is tudja már, hogy tehetetlen, na az. Szerintem arra jöttem rá, hogyha van az emberségnek mérőpontja, ez.
Ez a döntése.
Az, hogy nem tudom, mit lehet ilyenkor dönteni, nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. A gyáva ember ilyenkor kifarol, és el magát, a saját problémáját oldja meg, mondjuk öngyilkos lesz, de gondolj bele, egy olyan helyzetbe kerülni, ahol te hamarabb tudod, hogy mi fog történni, megpróbáltál mindent, és nem tudod megállítani, és mindenki. Az egész világ, amit ismertél, mindenki, akit szerettél, és azok is, akiket nem szerettél, de szerethettél volna, egy pillanat alatt el fog tűnni a legbrutálisabb módon. Úgyhogy ezen a ponton már teljesen önálló életre kell egyébként a főhős. És ez a rész, amit a Zsolt felolvasott, ez talán értetetlen elemeket is tartalmazza a tisztelt közönség, aki még nem olvasta a könyvet, de mert hogy ugye hát konkrét nevek hangzanak el benne, nem feltétlen tudjuk így kitalálni a történetszálat, de itt van ugye az Olga nevű nő, aki egy családon belüli eltitkolt szerelem, ugye két gyerek, és itt az egyik tét, amire ez a mérkőzése megy Albertnek, az az, hogy ő ugye egy mentelmi joggal rendelkező, mint magasrangú katonatiszt, ugye elvileg mentelmi jogát kiterjeszthette volna a szűkebb ember családjára, de ahhoz ugye hivatalos papírok és igazolások kellenek. Szóval egy olyan dzsungelbe kerül olyan kevés idő alatt, hogy és egyre gyorsabban fut. Ő erre úgy tud reagálni egyébként, hogy nem adja föl, és megpróbál mindent. Egészen addig fut, amíg ember csak futhat, ugye? Hogy Macbeth mondja, hogy mindent merek, mint férfi merhet, tehát Albert mindent lefut, amit ember lefuthat.
De hát van Macbeth fordításom, ugye?
Van Macbeth fordításom, és nem bírok szabadulni.
És ezt miért fordítottad le? Hogy egy picit maradjunk ennél a dolognál. Hát, hogy valahogy ezek a férfi alakok, ezek végtelenül
valószínűleg igen, téged, valószínűleg nem? Igen, valószínűleg igen, valószínűleg igen, és teljesen más az én Macbeth ér. Én másképp látom egyébként a szereposztás szerinti figurákat is egy Macbeth darabban. Más a Macbethről valott képen, mint az általános színházi vagy irodalomtörténeti gyakorlat. Kevésbé látom negatív figurának. Tehát furcsa, ez nagyon jó kérdés, nem tudtam megfejteni, de nyilván ezek nem véletlen dolgok, igen. Miért vonz ennyire ez a Macbethi dolog. De azt hiszem, hogy dramaturgiailag, drámailag, drámai értem, egy tragikus értelemben az a kép, hogy valaki egyre nagyobb terheket vesz magára, és addig fut, amíg meg nem szakad. Ez egy nagyon tiszta, heroikus dolog, ez tetszik nekem.
Világos. Azt szeretném még kérdezni, hogy 10 perc van, még látom, köszönöm szépen. Neked, Zsolt, még hány részleted van?
Én kész vagyok.
Hogy te már csak fejből tud.
De még fejből tud. Azért valamit nyomhatnál. Tehát, hogy ugye már csak... Tehát van egy olyan kérdésem, amire nagyon kíváncsi vagyok a válaszodra, ugye? Tehát, hogy van ez az Albert, ugye? A maga nyersességével, brutális férfiasságával. Mondhatjuk azt is, ugye, hogy egy macsó. De mégis milyen gyönyörűen fogalmaz. Tehát, hogy ez a fajta kettőség, ami szerintem nem ellen, tehát semmi ellentmondást én ebben nem látok, de mégis egy finom lélek van itt ábrázolva általad. Egy egészen kiváló, és tehát olyan válogatott minden szava Albertnek ebben az egyes szám első szemében elmondott napló, hagyd mondjam így őrületben, hogy ez hogy van? Tehát, hogy te választhattál volna egy egészen másfajta, nem narratívát, hanem másfajta belső hangot. És mégiscsak egy finom költő beszél ebből a csodálatos fickóból. Mondjuk szerintem ettől csodálatos, de erről neked kell beszélni, nem nekem.
Hát igen, ez egy posztmodern dramaturgiában működő író változatos módon tudná kikerülni a választ erre a ravasz kérdésre. De
nem ravasz kérdés.
Egy lényegi kérdés, minden lényegi kérdés egyébként természeténél fogva
ravasz
annyiban, hogy az igazságot akarja hallani és kipiszkálni. Azt gondolom, hogy az az ösztönös vagy kevésbé ösztönös döntés, hogy valaki egy napló formában ír egy hosszabb írásművet, az óhatatlanul megnyitja azt óhatatlanul abba az irányba is terel, hogy okay, egyre jobban összenősz a főhősöddel, és hát magába hordja azt a veszélyt, hogy bizonyos értelemben saját magadból is átkerül valami a főhősbe. Hát azért bárki bármit állít, ugye az írás azért a ilyen értem a legkockázatosabb műfaj, hogy óhatatlanul a legnagyobb rejtőzködők is nagyon sok mindent árulnak el, vagy magukról, vagy egy imagináriós valóságról, ami nem áll messze tőlük. Szóval azt gondolom, hogy egyrészt nagyon megfér ez a két karakter, ez a nagyon kemény faszi, illetve azt gondolom, hát mondjuk Benvenuto Cellininek senki nem hánytorgatja fel, hogy kitűnő stílusa megírja a naplóját, és hát közben éppen ugye Firenzéből menekül, mert megbosszulja a testvérének a gyilkosát. Szóval a reneszánszban azért ez egy abszolút létező toposz volt hozzá, egyébként nem véletlenül állt mindig is közel, nagyon közel a reneszánsz, és baromira sajnálom, hogy nem akkor éltem. Tehát nyilván hozzám is közel áll egy kicsit ez a fajta kettősség, és én a líroiságnak a fedezett tartalmát igazából bizonyos fajta keménységben látom. Úgyhogy nyilván így egy picit én is, vagy nem is picit benne vagyok ebben a dologban, de nem én vagyok az.
Hát hiszen mindig erről kérdezek, ugye? Tehát, hogy ami engem érdekel, meg egyáltalán abban, amit te csinálsz, amit a Zsolt is csinál, ugye, meg amit én, hogy hol van az a, tehát, hogy mi a ugye, hogy a mozdonyra mindig szenetlapátolnak, és attól megy gyönyörű, hatalmas energiával, de azt gondolom, hogy ez maga a személyesség. Tehát, hogy én természetesen ezt firtatom, mert engem ez érdekel, te engem hívtál, tehát, hogy arra próbálok kellemeskedni, és nem kellemetlenkedni, hogy mi ez a fűtőanyag ebben. És várjál, mert utána ő felszáll erre a vonatra a végén, ugye? És miért?
Hát nem, ugye említettem, hogy számomra mi a legmagasabb pontja drámailag ebben, drámai értelemben a dolognak az, amikor már a végső tudás birtokába jutsz, és ott már az alapján döntesz, hogy milyen ember vagy. És azt gondolom, hogy az Albert emberből van. Úgyhogy mindenfajta pátosz nélkül azt teszi, amit kell.
Tehát morálról beszélgetünk.
Azt gondolom, hogy becsületről beszélgetünk. Én jobban szerettem mondjuk a morál, csak a morál szóra egy egész filozófia.
A becsület is sokkal jobban tetszik nekem.
De nekem a becsület szó nagyon szerettem, mert egyszerű és jobban körülírható a morál, egy egész filozófiai iskola, ugye a morál filozófia. De a becsület, igen, tehát ez a becsületbeli kérdés onnantól kezdve.
Ez egy kínzó, kényelmetlen kérdés manapság. Hello. Nem? Tehát, hogy folyamatosan abba ütközöm, én magam, aki olvasom ezt a hozzám nagyon közel álló regényt, hogy folyamatosan piszkál engem olyan kérdésekkel, amivel nagyon nehéz tegnap, ma, és majd holnap is szembenézni. Ez a becsület egyébként, meg a bátorság, ugye a megszólalás. Tehát, hogy ezek nagyon lényeges dolgok. Még egy dolgot kérdezek meg, körülbelül szerintem van 3 percünk a beszélgetésből, ugye? Igen. 5? 5 volt, és csodálatos.
Bónusz kérdés is lehet.
Igen, tehát hogy akkor már csak egyet kérdeznék, és aztán még nem kérdezek, hogy ugye azt írott, hogy odaadom az órámat, a Longines órámat, de ki tudja, hogy ez a tehát ki tudja, hogy ez a napló folytatódik-e, vagy sem. Valaki tovább írja, vagy sem. Nem tudom, elnézést, pontos, nem akarom ott, mert lejtem a könyvet, meg stb. Hogy ott a legvégén az utolsó mondat, ez mégiscsak ez. Neked erre van válaszod, vagy esetleg van folytatásod?
Igen, a legvégét mondod, ugye, hogy... Nyílik a kapu Miskalébe, rám néz öreg szemén furcsa homály, azt mondja rendben és megölel. Miska, fogd ezt meg ezt, átadom neki a Longinomat, meg ezt a naplót. Innen folytatom, vagy soha.
Na?
Hát ez egy számomra is nyitott kérdés.
Mi történik a hőssel egyébként? A hős elmegy.
Nem jön vissza. A könyv igazsága szerint ez az ember ugyanúgy vállalja azt a sorsot, mint az eltagadott gyerekei, és a 90-100 rokona megy velük vélhetően a halálba. A könyvnek ez az igazsága. De nem éreztem úgy, hogy nem folytatódhat egy más irányba. Egy másik alkalommal, hogy úgy mondjam.
A mosolyodon látok valami cinkoságot, ezt folytatni fogod valahogy, hogyha jól érzem. De ne is mondj semmit, mert mindenki látta, nem? Vagy mondjál valamit.
Nem tudom.
De csak akkor, hogyha erősebb a karakter.
Ennél is
sokkal. Akkor van értelme, mert hogyha gyengébb, akkor úgy másfajta könyvet kell írni. Egy egészen más témájú. Mindig akkor van értelme, nem?
Abszolút. Nem, ez így le van zárva egyébként. Én magam, őszintén azt gondolom, hogy nem gondolom, ha én lennék ebben a helyzetben, akkor feladnám az utolsó szemernyi reményt, ami a nagy lélekben mindig ott van a gyermeki tisztaság, ott marad, tudjuk jól, és nem hiszem el, hogy ebben a fájó és utolsó drámán túli pillanatban az ember nem gondolná egy picit azt, hogy mégiscsak valami regényes megoldás születik, és valahogy ez nem lehet igaz. Tehát ez olyan mértékű pusztítás volt, ami észre föl nem fogható. És egy nem romlott lélek, az valamennyire gyermek ilyen reagál erre a dologra, és ha volt igazi tragédia ebben a tragédiák tragédiájában az, hogy ezen gyermeki lelkek sokasága lett legyilkolva, lepusztítva. Úgyhogy én drukkolok Albertnek, hogy másképp alakulhasson a dolog. Ez a vége.
Túléli egyébként nekem ez a megoldásom. Én úgy gondolom, hogy ha erről a karakterről beszélünk, és ilyen jelzőket, fontos jelzőket adunk neki, akkor azért nálam túléli. De hát ez nagyon, nagyon szuverén. Hogy van-e valakinek kérdése, amit föltenne szívesen Imrének?
Hát vagy Jánosnak?
Nekem nem. Én csak egy megbízott közvetítő vagyok. Megveszik a könyvet ezután a beszélgetés után? Tehát, hogy érdeklődést váltottunk ki? Vagy váltott ki a szerző? Akkor kaptam egy választ is erre. Hát olvasom, hogy nagyon izgalmas, ilyen nagyon-nagyon magával sodró, és furcsa, nagyon-nagyon érdekes. Legjobban egy ringlispilhez tud, egy holokausz ringlispilhez tudnám hasonlítani a művet, de egészen elragadó.
Egyébként ez a holokauszt körhinta, vagy a Göring. Szóval egyébként egy dolog még, ha benne vagyunk abban a mágikus maradékért. Kettő perc. Volt egy érdekes dolog, hogy az ember ott gondolkodott a címen, és azt mondjuk, hogy a filmnek, esetleg filmnek munkacímnek, emlékszel, a milyen szó jött föl? Szégyen. Följött, igen, különböző művek használták már ezt a szót, de ez nem véletlen. Most inkább csak azt szeretném mondani, hogy ahogy íródott és ment az ember a vége felé, és hogy te is olvastad, és erről emlékszem világosan, hogy beszéltünk, hogy van ebbe a könyvbe azért, én ugye nem teoretizálok, és nyilván az ember rengeteget beleássa magát az egészbe, ugye a történeti írásokat, de hát én nem történész vagyok, és nem dokumentálni akarok. Szerintem az irodalom egy afölötti igazságot kell, hogy megfogalmazzon. Már elnézést, nem a történettudományt becsülöm le, de ez egy más szinten mozgó dolog. És azon abban szinten vagy hiteles és erős, vagy nem. De azt kétségtelenül láttam utólag, hogy azt a szégyent, ami mindannyiunké ebben a történésben, az sokkal szélesebben, nagyobb fényképében mutatja szerintem ez a könyv, mint szokás. Szóval, ha mi kérdezted, hogy mi zavar az elején, akkor visszatérek az elejére. A dihotómia nagyon, nem szeretem a dihotomikus dolgokat, mert semmivel nem találkozom az életben, ami az atomok mozgás esetén, hogy nem dihotomikus az élet. Mindig utáltam a dihotómiát, és ha zavar valami a tipikus narratívákban, az ez, hogy nagyon-nagyon-nagyon két oldalra sűrítjük a dolgot, az áldozatok és ugye a történések és a gyilkosok. Persze ez mindig az. De valahol kettő között ott van az élet, és a legnagyobb dráma az élet elmúlása, az pedig először színekkel kell mutatni, és nem szürkébe, fekete-fehér.
Civil ember feltettem azt a kérdést, mondjuk, aki én olvastam a könyvet, ugye, hogy például, hogyha ők ilyen szimbiózusban éltek, már pedig nagyon sok helyen, lényegét tekintve az egész nagy területen szimbiózusban éltek, tehát tudott működni.
Igen.
Sok-sok náció együtt. Az írás alatt például nekem az felmerült bennem, hogyha az életnek minden pillanatában tudtak együtt élni, mindenki mindenkivel, akkor ő miért nem teszi meg azt a lépést például, hogy elmondja a közegnek, nem csak a saját családjának a közegi, mert ő benne él, ő együtt kártyázik, együtt bulizik. Tehát miért nem kezd el párbeszédet piciben lent? Tehát ő a titoknak, ha ezt titoknak mondhatjuk, ugye? Ő a titoknak a birtokában van.
Hát,
én mint csak laikus kérdezem.
Figyelj, ugye nagyon kevés időt játszódik a dolog, és képzeld el azt a helyzetet, hogy mondjuk egy olyan roppant titok, ott élsz a saját családod körében, számtalan jellet van a könyvben, ahol próbálja rávezetni a család, hogy még nem tudja tényszerűen, de sejti, több információ van, hogy nagyon nagy vész közeledik. És lényegében az emberi psziché valószínűleg úgy működik, hogy ilyen nagy kataklizma előtt hárít. Hát nem hitték el ezek az emberek. Nem elhitették velük, hogy nem ezt kell hinniük. Maguk se akartak ebben hinni. A dolog hihetetlen volt. Hát nem tudunk más magyarázatot adni a dologra, hogy ment el majdnem 600 000 ember, készségesen még a kulcsot is átadva. Érted? Csak azt akarom mondani, hogy azért Albert sok minden, de nem bútat. Tehát amikor megszerzi ezt a tudást, valószínűleg azt tudja, ő is olvasott Macbethet például, hogy van helyzet, amikor hiába beszélsz, tehát hogy elmondanád, se próbálja elmondani, és azt mondják, hogy Albert, ne ugrál, ne hülyeskedj. Hát nekem megmondta hogy a faluját, tudunk minden, nyugalom, nem lesz itt semmi gond. Tehát egyrészt tudja az emberi psziché működését. Kettő, átlátja, amikor fönnjár Pesten és próbál nagyon magas körökbe eljutni, részben el is jut, hogy a dolog tulajdonképpen időben biztos reménytelen. Ugye, hogy egy gyilkos operett díszletei között zajlik ez az egész, és akkor roppan össze a maga módján, és akkor jön rá arra, hogy már ő sem tud mit tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon reális reakció. Semmit nem ért volna el. Őrültnek nézték volna.
Szerintem, hogy lezárjam, és adjak én is egy nagyon gyors választ, és aztán le kell zárnunk, mert már kisasszony már nagy, egyre közelebb jön felé, értem abszolút világosan, hogy a világ nem hitte el Zsolt, tehát hogy a világ még akkor se hitte el, amikor mondjuk vannak ezek a nagyon híres dokumentumfelvételek, ugye, amit az angol haditudósítók csináltak például Belzenbe, Bergen-Belzenbe, amik aztán saját magukért beszélnek. A világ abszolút nem hitte el a dolgot. Az áldozatok az utolsó pillanatig sem hitték el, hogy minek a részesei.
Én nem erre, én arra a pici közegre, mert ő ott döbben meg,
amikor, hát meglátja, azt elmondani,
amikor meglátja azt, hogy közeledik, ott van Kasznár Balázs. Tehát azok az emberek, tehát akik ott, akik vele együtt éltek, na mindegy, de...
De majd ezt szerintem, hogy ki kéne tűzni egy második beszélgetést nagyon szívesen, mert szerintem ez egy nagyon fontos téma.
Én csak színesebbé akarom tenni a filmrendezőknek a figurát.
Mit, ahogy hívják, hogy hívják?
A figurát.
A figurát, én feketébe jöttem.
Van, amit nem lehet már verbálisan megoldani. Azt gondolom, vannak olyan dolgok az életben, amit nem lehet verbálisan megoldani.
Nagy örömünk lesz a könyv olvasásában, én úgy érzem, nekem az volt, ha bár ez semmit nem jelent, de nagyon-nagyon örülök, és nagyon hálásan köszönöm Zsoltnak és Imrének, hogy részese lehettem ennek a beszélgetésnek, de főleg maguknak.
Én meg neked köszönöm szépen.